Műsor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezreinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsor sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
Tapasztaljuk, hogy Budapest közlekedése az utóbbi években jelentősen változott, és hát az egyik fő változás az a fonódó villamosok megjelenése, és magának a koncepciónak a megjelenése a város életében. Van, aki szereti, van, aki nem, van, akinek túl hosszú, van, akinek kényelmes. Minden esetre egészen bizonyosan meghatározza ez a fajta kötött pályás közlekedés a várost, és azt gondolom, hogy ilyen forgalom mellett talán a jövő is a kötött pályás közlekedésé, legalábbis a tömegközlekedésben. Ezt többek között úgy sikerült megvalósítani, hogy Európai Uniós pályázaton nyertünk, és ezek az Európai Uniós pályázatok tették lehetővé a Villa Most című projektet, hogy meg tudjon újulni Budapest kötött pályás közlekedése. Hogy pontosan mi ez a koncepció, és mi történik a Villa Mostban, erről kérdezem most Rácz Zoltánt, a BKK osztályvezetőjét, szeretettel köszöntöm.
Szép napot kívánok mindenkinek!
Kezdjük akkor magával a projekttel. Mit akar maga a villamos projekt, és mikor indult el?
A villamos projekt igazából a BKK megszületése előtt már megfogalmazott projekteket öleli fel. Ezeknek a keltető műhelye részben civil szervezetek, ezek közül legismertebb a Veker, részben maga a BKV, illetve a főváros. Ezek régebben óta a fővárosnak a településfejlesztési terveiben szerepeltek. Amivel lendületet kapott, az a BKK 2010-es megalakulása. 2011 elején a főváros a BKK-t jelölte ki a város egységes közlekedésfejlesztőjének, és ezzel párhuzamosan lehetősége nyílt a BKK-nak, mint egységes közlekedés fejlesztőnek az vonatkozó uniós projektek, uniós támogatását megigényelni, és a közopi időszakban ezeken sikerrel nyert is. Maga a Villa Most projekt, ez egy összefogó név, igazából nem egyetlen projektet takar, ez alatt több külön projektet értünk. Önmagában a budai fonódó villamos hálózat az három különböző uniós projektből tevődött össze. Volt egy előkészítési projekt, amikor a tervek készültek el, volt a Bebrak parti ág megvalósítása egy külön projektként, ez a közkeletű nyelven ez a 19-es, 41-es villamosoknak az Óbudára vezetése a Batthyány térről, és volt egy Szélkámán téri ág, a kapcsolódó Szélkámán téri vágányhálózat átépítésével, és ez ismét egy másik projekthez is kapcsolódik, hiszen a Szélkámán tér az mindannyian ismerjük a 2014 előtti állapotait, amikor a különböző második és 12. kerületi építkezésekre, kertgondozásokra, stb. A napi munkaerőt itt szerezték be az ingatlan tulajdonosok vagy azok megbízottjai.
Igen, ez egy ilyen spontánul alakult munkaerőpiac volt valójában.
Igen. Ma már ennek nyoma sincsen, nyilván nem függetlenül attól, hogy 14 és 16 között a Szélkámán tér teljes egészében megújult. Maga a vágányhálózat megújítása, az ennek a budai fonódó villamoshálózat úgynevezett Szélkámán téri ágának a projekt része volt. Tehát ez is egy uniós projektből volt finanszírozva, szigorúan a vágányhálózat. Maga a térépítészet, meg a térfelújítás az ettől független egy kivitelezőt csinálta, de az fővárosi és állami forrásokból valósult meg, a magyar állami forrásokból. A budai fonódon kívül még ehhez a villamos össznévhez tartozik az 1-es és 3-as villamosok, tehát a külső villamos gyűrűknek a felújítása és fejlesztése. A 3-as villamosnál ez hosszabbítást nem takart, gyakorlatilag az akkori villamos vonal került megújításra részlegesen, illetve az összes peron akadálymentesítésre. Az egyes villamos esetében az első ütemben is már történt egy hosszabbítás, déli végeken, akkor ment át Dél-Budára a közvágóhídtól a Fehérvári útig a vonal, és ehhez kapcsolódóan szintén ennek a villamos össznévnek részeként a második ütemben, szintén uniós forrásokból, de már az ikopos időszakban, 2017 és 19 között az egyes villamosnak egy második ütemének hosszabbítását is végrehajtottuk a Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között. Ezekhez az infrastruktúra fejlesztésekhez természetesen szükség volt új modern járművekre, hiszen a régebben projekt előtt itt közlekedő 50-60 éves ganz villamosok, meg az akkor éppen 30 év körüli tátra villamosok, az akadálymentességi követelmények, meg fogalmazunk úgy, hogy nem teljesen feleltek meg, gyakorlatilag semennyire. Hát a peronokat hiába építettük volna, hát akadálymentessé, ugye, hogyha nincs olyan jármű, ami fogadni tudja az esélyegyenlőség követelményekre szoruló embert, utas. Ezért egy teljesen külön, ezektől az infrastruktúra projektektől egy teljesen különálló, szintén uniós projektben, amelyik mindaközött mind az ICOP időszakot felölelte, szereztünk be új villamosokat, illetve ehhez kapcsolódóan új trolibuszokat szintén ebben a projekt, szintén ezen projekten keresztül. Mind a két esetben erőteljesen ráfért a fiatalítás a járműflottára. A trolibusznál elkezdődött a 2000-es években az alacsony padlósítással, először az Icarus 412T típusokkal, még a 90-es évek végén, 2000-es évek legelején, illetve a 2000-es évek közepén jött 16 darab GANZ Solaris alacsony padlós szóló trolibusz, de ezek a járműparknak a kisebb részét rakták ki, illetve 2011-ben érkezett pár darab használt MAN csuklós trolibusz, amelyik szintén alacsony padlós volt, ezek már önjárásra is képesek voltak, de gyakorlatilag ezek használtan érkeztek Németországból. A rendelkezésre állásuk az nem vetekedett egy új jármű típusnak a számaival. 2015-ben, 14-15-ben ezeken tudtunk segíteni. Gyakorlatilag akkor összesen 36 trolibuszt tudtunk vásárolni, és egyébként ezekhez most később az ICOP időszakban, 19-ben még 21 trolibusz csatlakozott, amit az elmúlt két évben még további három csuklós trolibusz egészített ki, és ezt a szerződést ezt teljes egészében ki is tudtuk meríteni, mert tavaly év végén a főváros saját forrás terhére az opcióban lévő maradék 48 trolibuszt is leírta, amelyek idén év végén, illetve jövő évben fognak megérkezni Budapestre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csúcsidőn kívül teljes egészében alacsony padlós szolgáltatás lesz a budapesti trolibusz hálózaton. Csúcsidőben esetleg még egy-két magas padlós járművel lehet majd találkozni. A villamosra visszatérve, a járművek tekintetében korábban gyakorlatilag csak a 40 Siemens kombinó, ami a nagykörúton közlekedik, az volt alacsony padlós. Ezeken kívül csak magas padlós villamosaink voltak. Életkorban is nagyon-nagyon előregedett járműparkról beszélünk. Gyakorlatilag több mint 600 járművel rendelkeztünk 14-ben, ezek közül mindössze 40 volt alacsony padlós, az arányokat azt szerintem nem kell taglalni. Tegyük hozzá, hogy egyébként a legforgalmasabb villamosvonalainkon jártak ezek az alacsony padlós járművek. 14-ben, amikor elkezdtük a villamos beszerzést, 14 márciusában kötöttük meg a spanyol kaffal az villamos szállítási szerződést, akkor első körben 25 úgynevezett rövid 30 négyméter hosszú, és 12 hosszú, 50, hosszabb, 56 méter hosszú villamost vásárolt, illetve rendeltünk meg, amit az uniós támogatás kibővítésének, illetve annak, hogy a KAF rendkívül előnyös árajánlatot adott, további 10 rövid villamossal ki tudtunk egészíteni még 14-ben, ezt még az opcióból hozzá tudtuk rendelni az alapmennyiséghez. Ezek 2015-16-ban érkeztek meg, összesen így 47 villamos. Amit az ikopos időszakban további 26 villamossal tudtunk kiegészíteni, így most 73 KAF villamossal rendelkezünk, ezek 2020-21-ben érkeztek. Azért az arányokat azt mindig figyeljük, hogy rendelkezünk most nagyságban 600 villamossal, villamosjárművel. Nyilván, nyilván az összehasonlítás mérték az nem feltétlenül igazságos, hiszen egy hosszú KAF villamos az egyetlen járműnek számít, ugyanúgy, mint az általa kiváltott három kocsis, tehát a villamos, amelyik három
Ez a világ leghosszabb villamosa, ugye?
Igen, igen, ez a világ leghosszabb villamosa. Ugye előtte 2006-ban még a Siemens kombinó volt az, de a köztes időszakban Dublin az egy 55 méter hosszú villamossal beelőzte a kombinót. Jelenlegi ismereteink szerint a KAF a világ leghosszabb villamosa, de hát a távol-keleti ázsiai városok azok bármikor képesek ezt a rekordot megugrani. Azért a műszaki paraméterek nyilván valami maximumot szabnak.
Az alacsony padlós villamosok azért is nagyon fontosak, mert nem csak a mozgássérülteknek fontos, hanem az én anyukám, aki 90 éves, hát ő inkább megvárja azt, hogy jöjjön egy alacsony padlós villamos, mert arra szépen nyugodtan fel tud szállni, tehát hogy a lakosság sokkal nagyobb részét érinti, mint amit a törvényi kötelezettség így magába foglal.
Igen, ez pontosan így van. Gyakorlatilag az, hogy a peront akadálymentesítjük az alacsony padlós villamoshoz, és szinten be lehet gurulni, ez igazából legelőnyösebb tényleg a mozgáskorlátozott utasainknak. De valóban, ahogy mondja, akár az idősebbek, akár a kismamák, ugye, akik babakocsival közlekednek, akár csak egészséges emberek, akik nagyobb csomagot cipelnek, mondjuk reptérről jönnek haza a nagy bőröndel, őnekik már az is óriási segítség, hogyha egy egyébként nem akadálymentesített peronról gyakorlatilag csak belépniük kell azt a 10 pár centit a jármű belsejébe, és nem pedig felkapaszkodni mondjuk egy hannoveri villamosnak a bő 1 méteres szintkülönbségével.
Csak ugye mondta itt ezzel a hosszú villamossal, hogy azért nyilván nem lehet a végtelenségig, hát nyilván van egyrészt, hogy egy hossza egy átlagos peronnak, meg hát nyilván ugye az sem mindegy, hogy ezek a villamosok aztán mekkora terhet rónak a sinekre, hiszen nyilván vannak valami szabványok, amiknek ugyancsak meg kell felelni, főleg egy ilyen pályázatnál, tehát biztos vagyok benne, hogy azért itt rengeteg szempontot kell ilyenkor figyelembe venni, hogy milyen villamosokat, milyen simpárakra, milyen fejlesztéseket hangolnak össze.
Maga az infrastruktúra az igazából el tudná viselni akár a hosszabbat is, hiszen azért több száz méter hosszú vasutak közlekednek, azok kis vaspályán, nyilván ott erősebb síneken, de semmi nem gátolja meg, hogy ezt egyébként a városban is beépítsük. Ami igazából a hossznak valahol előbb-utóbb gátat fog szabni, hogy a villamos az egy közúti vasút, tehát ő a Kresszben, ő egyenrangú Kressz szereplőként vesz részt a közúti közlekedésben, ugyanúgy, mint egy személygépjármű, egy autóbusz, egy kamion. Ezeknek is azért van egy maximális hossza, és a közúti közlekedésben azért ugye a villamos nem egy különálló vasúti infrastruktúra, amelyik fénysorompókkal közlekedik, és bármilyen hosszú lehet, bármilyen zárási idővel mehet a közútnál, mert mindig elsőbsége lesz, hanem neki vannak azért kereszteződésekben jelzőlámpák, amiknél van bizonyos szabadjelzése, aminek van egy maximális hossza, hiszen a keresztirányokat is el kell valamikor engedni. Egész egyszerűen a valós élet az valahol határt fog szabni annak, hogy meddig lehet a villamosok hosszát növelni. Nem tudjuk, ez hol lesz, lehet, hogy még pár métert lehet növelni, lehet, hogy ilyen olyan technika, amivel még hosszabb. Most jelenleg ez az 56 méter egyébként ide Budapesten nem is nagyon kéne valószínűleg hosszabb. Ha ennél hosszabban gondolkodunk, akkor azt már évnek, metrónak, elővárosi vasútnak hívjuk.
Gyakorlatilag beszélünk a fonódó villamos hálózatról, ugye megbeszéltünk a fejlesztésekről. Mi a fonódó villamos hálózat lényege? Mert úgy emlegetjük, mintha ez mindenki számára egy ilyen teljesen egyértelmű folyamat lenne, miközben úgy csak a fejünkben van, hogy mik tartoznak hozzá.
Fonódó hálózatnak általánosan az a lényege, hogy az átmérős járatokról beszélünk, amelyek a város két átellenes végén, jelen esetben Buda két átellenes vége között járnak. Miközben a belső szakaszon ezek a járatok ugyanazt a pályát használva, kvázi annak ellenére, hogy a külső szakaszokon nem kell olyan sűrű követés, a belső szakaszokon egymásba fonódva közösen adnak egy sűrűbb követést. A belső törzs szakaszon egy viszonylag sűrű villamos forgalom tud kialakulni, miközben a külvárosi szakaszokon, ahol erre nincs feltétlenül igény, ott értelemszerűen ezek a vonalak szétágaznak. Tehát ilyen formán a belső szakaszokon összefonódnak. A budai fonódónak nyilván van egy olyan gegje is, hogy a Margit híd alatt, ahol viszonylag szűkös volt a hely, ott a mindkét irányt el kellett vezetni, ezt úgy oldottuk meg, hogy a két vágányt azt gyakorlatilag egymásba fontuk, tehát a két vágány az közvetlen egymás mellett megy el, gyakorlatilag emiatt egyszer csak az egyik irányba tudnak a villamosok közlekedni, de hát ez itt nyilván jelent egy szűkületet. Magában a maximális követési, illetve minimális követési időben, tehát mennyire tudjuk besűríteni ezen a vonalon a járatokat, de nem alapvetően innen kapta a nevét. A fonódó hálózatok azok szerte Európában gyakorlatilag így működnek, hogy a különböző átmérős járatok azok nem az van, hogy a belvárosban van egy központi főpályaudvar, vagy egy központi villamos végállomás, ahonnan a Szél Rózsa minden irányába elindulnak a villamosok, hanem van a belvárosban belső területeken 1-2-3 törzsvonal, ahol a külvárosi villamosok ugyanazt a szakaszt közösen használják, kvázi összefonulnak, és aztán amikor ezt a belső területet elhagyják, akkor ismét szétágaznak. Magán a budai fonódón ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár a Fehérvári útat, akár a Villány útat, akár a belső Bartók Béla útat megnézzük, ott több villamos vonal is jár, amelyek viszont több irányba jutnak el közvetlenül. Ezzel gyakorlatilag azt tudjuk biztosítani, hogyha az utasaink a város egyik végéből a másikba mennek, és véletlen nem pont azon a vonalon, amelyik átmérős, akkor is maximum egy átszállásra, tehát bármelyik pontba el tudnak jutni. És általában ezt úgy tudják megoldani, hogy a legtöbb esetben azonos peronon kell átszállniuk, tehát még csak sétálni se kell az átszállásnál. Az utasaink ezt nagyon-nagyon kedvelik, és ezt az utas számokból is látjuk, hogy gyakorlatilag a 13-as utasszámok, amikor ez a három villamos van, a 17-es, 19-es, 41-es még abszolút különálló rendszerként működött, akkor volt összesen mintegy 44 ezer utas a három villamos vonalon együtt. Ha ezt hozzáveszünk még a fonódó villamos hálózat által egyébként teljesen kiváltott, nagyrészt kiváltott 86-os autóbusznak a mintegy 30 ezeres utasszámát, akkor is egy összesen 74 ezer emberről beszélünk, de ez egy nagyon jó indulatú becslés, mert a 86-osnak van olyan szakasza, amelyet ma se lát el a fonódó villamos, ezen egy új autóbusz a 109-es közlekedik az Óbudai lakótelep felé. De ha ezt a 74 ezeret megnézzük, hogy ma ennek a három villamosvonalnak konkrétan mennyi utasszáma van, csak ezt a három villamosvonalat, ezt 114 ezeren használták 2019-ben. Nyilván a Covid alatt ez visszaesett, ez az utasszám, de gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy még ha mondom, a 86-os autóbuszt is hozzáveszünk annak az utasszámait is, akkor is itt egy 160%-ra ugrott fel az utasok száma. Ha a 86-os buszt jó indulaton kihagyjuk, akkor meg gyakorlatilag közel háromszor annyian használják ezeket a villamosokat. Miközben minimális infrastruktúrális építést csináltunk.
Ez azt is jelenti, egyrészt nyilván környezetvédelmi szempontokból sokkal tisztább a kötött pályás közlekedés, mint például a buszok közlekedése. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nagyon sok helyen, főleg a belvárosban buszsávok vannak, tehát a buszok is gyorsan közlekednek, de azért nem mindenhol lehet a buszoknak biztosítani a buszsávot, tehát kiszámíthatóbb lesz a közlekedés, hogyha az ember valamilyen kötött pályást választ. Gyakorlatilag ezek a fejlesztések azt eredményezték, hogy többen használják a tömegközlekedést, vagy ez a tömegközlekedést használók például ezeken a vonalok számának növekedése, ez nyilván azért összefügg azzal is, hogy gyakorlatilag a város autóval, főleg a központja totálisan közlekedhetetlen, járhatatlan, tehát hogyha nem egy 30 kilós bőröndöt kell cipelnem, én biztos nem megyek be oda kocsival.
Igen, hát a közlekedés önmaga az 2013 és 2018 között növekedett, de minimálisan a közösségi közlekedést használók aránya. Viszont nyilván ezek elsősorban átrendeződések voltak, tehát a budai fonódó villamos hálózat az adott térségben, ahol ezek a fejlesztések megvalósultak, ott értelemszerűen növekedett a közösségi közlekedést használók aránya, máshogy csökkent. Rendszer szinten azért nagyon nehéz azzal szembe menni, hogy 2010 és 2019 között a Budapesten és az agglomerációjában 1 millióról 1,25 millióra nőtt a személygépjárművek aránya. Ugye a szuburbanizáció az továbbra is erőteljesen zajlott a 2010-es években, és ahogy látjuk az ingatlan árrobbanást különösen Budapesten, valószínűleg ennek még egy darabig nem lesz különösebb fékező ereje, fékező hatása. Emiatt minél többen költöznek ki az agglomerációba, valószínűleg annál többen fogják használni a személygépjárművet. Ez ellen mi nyilván tudunk, kétféleképpen lehet védekezni. Az egyik az, hogy tiltásokkal, ugye ez az, ami az átlagpolgárnak a szemében elég erőteljesen negatív visszhangot szül, mert miért tiltják őt a szabad mozgásában. És a tiltás alatt most nem azt értem, hogy már pedig betiltjuk az autóhasználatot, hanem olyanok, hogy tényleg elveszünk mondjuk egy szélső sávot a nagykörúton, és abból csinálunk egy kerékpársávot, hogy adjunk más közlekedési módoknak is teret, vagy minimális sávszámcsökkentést hajtunk végre egyes bevezető utakon, mert mondjuk csinálunk egy buszsávot, ahogy az előbb említette is, például Hegyalja úton. A másik megoldás az a fejlesztés. A fejlesztéshez nyilván rengeteg pénzre van szükség, és pont az előbb említett ingázás miatt, szuburbanizáció miatt nem feltétlen elegendő az, hogy csak Budapesten belül fejlesztjük a közösségi közlekedést. Ugyanakkor ez vissza is üthet, mert amennyiben az agglomerációs közlekedés nagyon jó kínálatot ad, magyarul olyan szinten fejlesztjük, hogy egyébként az nagyon népszerű lesz, akkor túl azon, hogy egyébként az adott vonalakon növekedni fog a közösségi közlekedést használók száma. Erre nagyon jó példák vannak, akár az Esztergom, akár a Székesfehérvári vasútvonal mentén, amelyek az elmúlt években átépültek, és nagyon gyorsan a városba lehet jutni. Viszont ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy ennek van egy olyan nem kívánt mellékhatása is, hogy az emberek egyre kiebb és kiebb költöznek, hiszen ezek a kötött pályás, elsősorban kötött pályás közlekedési módok egyre gyorsabban a városba juttatják őket. És hiába van az, hogy hozunk valamekkora időmegtakarítást mondjuk Martonvásártól Budapestig, hogyha egyébként a martonvásári háztulajdonos fogja eladja a házát, és kiebb költözik mondjuk kápolnás nékre, mert ott még olcsóbb. Mert azt mondja, hogy ugyanannyi idő neki bejutni a városba a fejlesztéssel. Tehát az emberek mindig nagyjából ugyanannyi időt rá fognak szánni a munkába járásra, ez ilyen ökölszám alapján ilyen egy óra, átlagosan egy órára laknak a munkahelyüktől, és nyilván, hogyha olyan szinten fejlesztjük ezeket az elővárosi kötöttpályás elemeket, akkor valahol segítjük el a szuburbanizációt. Ez ellen egyébként leginkább az elővárosoknak az önkormányzatai tudnának hatékonyan fellépni, nyilván úgy, hogy a saját település fejlesztéseiket kordában tartják, de ez nem közlekedési hatáskör, nem is szeretnék ebbe jobban belemenni, már csak azért sem, mert ugye én a BKK-ként a fővárost képviselem, és ugye az agglomerációs önkormányzatoknak megvan a saját hatáskörük. Ez csak így jelzem, hogy Budapesten egyébként mi ezzel küzdünk.
És hát ugye visszatérve a villamosra, amiről beszéltünk, ez a kötött pályás közlekedés, ez egyrészt tényleg látszik, hogy egyre népszerűbb, mert ez az, ami kiszámíthatóvá teszi egyébként a közlekedésünket, mert ott be tudják tartani, hogyha csak valami extra dolog nem történik az idő. Másrészt pedig úgy tűnik, hogy nagyon népszerűvé váltak, legalábbis azokból a számokból, amit mondott, úgy tűnik, hogy egyre népszerűbbek ezek a vonalak, és a fonódó például az gyakorlatilag kiváltva azokat a vonalakat, illetve plusz még a hozzájáruló buszokat, ugye azokon a vonalakon menő buszokat, még így is tudta másfélszeresére növelni gyakorlatilag azt a közönséget, amit szállít. Tehát úgy tűnik, hogy a budapestiek elfogadták és kedvelik ezeket a fejlesztéseket.
Abszolút, ennek valószínűleg túl a kiszámíthatóságon a legfőbb mozgatórugója az, amit az előbb említettem is, hogy gyakorlatilag ez a fonódó rendszer tényleg tudja azt, hogy maximum egy átszállással bárhol, bárhová eljut az ember. És ugye, ha a közösségi közlekedésről beszélünk, akkor az egyik legnagyobb riasztó tényező az emberek szemében az, hogy 26-szor át kell szállni. Ennek több oka is van. Az egyik ugye az, hogy ha beülök az autómba, akkor beülök, a végcélomnál kiszállok, nincsen gondom. A másik az, hogy ugye rengeteg embernél, különösen bizonyos kor fölött, hát szereti az ülőhelyet. Ha valahol szerzett egy ülőhelyet, akkor nyilván ha két megállónként át kell szállni, akkor nem biztos, hogy a következő járművön is szerez. A harmadik ugye az átszállásoknak a kvázi kiszámíthatatlansága. Minél kevesebb átszállással kell bajlódnom az utazásom során, annál biztosabban jutok el a célomig, mert annál kisebb az esély, hogy lekésem valamelyik csatlakozás. És hát a negyedik, az szintén az átszállásmentességhez kapcsolódik, arra egy nagyon jó példa a 2008-as nagy átszervezések során az 5-ös busz példája, amelyik gyakorlatilag Rákospalotának a külső területeiről egy közvetlen Rákóczi úti kapcsolatot hozott létre. Legyünk össze, hát ha megnézzük, akkor a tiszta menetidőkben gyorsabb valószínűleg a Rákospalota azon területeiről az újpesti metróhoz eljutni, és azzal ott a metróra átszállva bejutni a belvárosba. Ennek ellenére az 5-ös busz rendkívül népszerű, pusztán azért, mert az emberekben megvan az a pszichikai hozzáállás, hogyha én felszálltam egy buszra, azon leülök, vagy beállok valahol, előszedem a könyvemet, mobilomat, zenét hallgatok, stb. Senki nem zavar, 40 perc múlva leszállok a célomnál. Ugye egy átszállásnál ez folyamatos mozgásban van az ember, ott ezt nem tudja megtenni. És ez tényleg olyan szinteken jelentkezik, hogy van a BKK-nak egy egységes forgalmi modellje, amiben az ezt képítő szakemberek átszállási időbüntetéssel is számolnak. Itt hiába van egyébként nettó időben gyorsabb egy útvonal két átszállással, az embereknek egy jelentős része képes inkább az átszállásmentes hosszabb útvonalat választani, pusztán azért, mert kényelmesebb. Tehát az átszállásmentesség az egy tényleg ilyen közgazdaságilag nehezen megfogható, de érzékelhető kényelmi funkció. És ezek a fonódó hálózatok gyakorlatilag ezeket az átszállásokat minimalizálják, és ezt a kényelmi funkciót minél inkább ki tudják elégíteni.
Én köszönöm szépen, hogy egy kicsit bevezetett minket a Villamost, megújó Budapest kötöttpályás közlekedése elnevezésű projektbe, ami egyébként az Európai Unió segítségével valósult meg, az Európai Unió kohéziós alapjával együttműködve, és ezt a beszélgetést majd még folytassuk, mert hogy még a kohéziós alap támogatott más budapesti fejlesztéseket is, ami nem más, mint a Budafoki kocsiszín, úgyhogy a következő beszélgetésünk majd arról fog szólni. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az adásban Rácz Zoltán, a BKK osztályvezetője, és találkozunk ugyanígy.
Köszönöm szépen.
Viszont hálásra. A budai fonódó villamos hálózaton forgalomba állt új alacsonypadlós CAF villamosokat, valamint az egyes villamos vonal többi járművét a budapoki kocsiszínben tárolják, tisztítják és javítják a szakemberek. Hát többek között ezért is volt szükséges a kocsiszín teljes átalakítása, és erről szól majd következő podcastunk.
Europe in my backyard.
Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.